És mi is szeretnénk beszélni azokról a dolgokról, amelyeket ő tett. Újra és újra emlékeztetni akarjuk magunkat rájuk, és újra bele akarunk tekinteni az ígébe, hogy meglássuk mindazt, amit ő tett, amíg itt járt ezen a földön. És nem akarjuk elfelejteni azt sem, hogy mindent tekintetbe vegyünk magunknak, és felidézzük emlékezetünkbe, amit a mi napjainkban tett, és amit még most is folyamatosan tesz. Mert azt tudjuk, hogy ő még nem változott meg, ő még mindig ugyanaz maradt. Az emberek változhatnak, a nemzetek megváltozhatnak, az uralkodók megváltoztatják a véleményüket, vagy a céljukat ezen a földön. Ők nem tudják megtartani ígéreteiket, de az Úr, ő megtartja az ő ígéreteit. Ő megtartja azt, amit megígért, és mi támaszkodhatunk arra, és biztosak lehetünk abban, hogy amit ő megígért, azt meg is fogja tenni. És így örülünk, és hálásak vagyunk, hogy nem csak szenzációból jövünk össze, hanem azért, hogy halljuk az ő szavát, hogy imádjuk és dicsőítsük az ő nevét. Hadd olvassunk fel talán az ő igéjéből egy ige szakaszt az időből, amikor a Földön volt, milyenek voltak a körülmények, és szerintem az a legszebb dolog, amikor lehet róla olvasni, és amikor lehet róla beszélgetni. Igen, de az is, amikor énekelhetünk róla. Ez az énekírő azt mondja, én az én Jézusomról akarok énekelni. Természetesen mi is ezt akarjuk tenni, ezt nem akarjuk elfelejteni, hanem mindent, ami az ő nevének tiszteletére van, azt mi is meg akarjuk tenni. Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, ami vagy ahogyan azokban a napokban elhangzott, amikor az Úr itt tartózkodott a Márk 6. fejezetéből, rögtön az első verstől. Azután tovább indult onnan, és elérkezett az ő szülővárosába, Názáretbe, és az ő tanítványai elkísérték őt. Amikor pedig elérkezett a szombat, elkezdett tanítani a zsinagógában, és sokan, akik meghallgatták őt a csodálkozástól megdöbbenten, ezt mondták, honnan van ez neki, és miféle bölcsesség ez, ami ennek megadatott, és mekkora csodajelek történnek az ő kezei által. Vajon, és ilyen csodajelek történnek az ő kezei által. Vajon nem ez az asztalos a Máriának a fia, és Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak a testvére, és nem élnek-e velünk az ő leánytestvére is, úgyhogy megőrültek és megtébolyodtak rajta. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Egy proféta sehol sem számít kevesebbnek, mint a szülővárosában, a rokonai és a családjai körében. Csodajeleket sem tudott ott végrehajtani, azon kívül, hogy néhány beteget kézrátétellel meggyógyított. Ő pedig megtöbbent az ő hitetlenségükön. Ez a jellemző. Amennyiben meggondoljuk ezt, és elgondolkodunk rajta, ez az ige nagyon nagy lett számomra. Természetesen úgy volt, hogy akinek hite volt, az megláthatta Isten dicsőségét. Akinek pedig nem volt hite, azok a földi dolgokra néztek, tekintetbe vették az ő testvéreiket, tekintetbe vették az ő húgait, tekintetbe vették Józsefet, tekintetbe vették Máriát, és ugye semmi jót nem láttak azokban. Határozottan semmi jót. Tudjátok, ők beleőrültek annak ellenére, hogy látták, hogy milyen bölcsesség van rajta, vagy nyugszik rajta. Annak ellenére, hogy olyan hatalmas dolgokat végzett, mégis megőrültek rajta. Itt úgy van megírva. Ez volt a helyzet. Látjátok, az Úr látta, hogy nem tudtak hinni, vagy nem akartak hinni. És azt mondja, sehol sem érvényesül kevésbé a proféta, mint a szülővárosában, ahol mindannyian ismerik őt. És amikor elolvassuk azokat a megjegyzéseket, amelyeket Branham testvér így tesz róla, amikor mindezt így elolvassuk, akkor el tudjuk képzelni, hogy valóban nem sokat tudott ott tenni. Csak ott tudott tenni valamit, ahol hittek benne. Ahol nem hittek benne, ott semmi sem tudott tenni. És azt szeretném mondani, szeretett testvéreim, hogy ez a mi napjainkban és a mi időnkig is pontosan így maradt. Igen. Sehol, vagy hogy tudna kevesebbet tenni Istennek egy embere, mint a szülővárosában, azon a helyen, ahol él, és azok között, az emberek között, ahol jár, és az ő ismerősei között. Tudjátok, amikor eljön egy idegen, akiről semmit sem tudnak, akiről semmit sem látnak, és csak néhány szót kell mondania, és már is hitet kelt ott, és bizalmasságot, és olyan nagyon szépen hangzanak a szavak az emberek füleiben. És azt mondják, milyen nagyszerű ember, micsoda bölcsesség van benne. Tudjátok, ez valóban így van. De mégis tudjátok azt is, hogy nem ezen múlik, hanem azt kell figyelembe vennünk, amit Isten kieszközölt az illetőben. Mire lett megbízva? A szellemi oldalát kell tekintetbe vennünk, és ez folytatódik a napjainkban is. Nem tekinthetünk a földiekre, nem, hanem azt kell tekintetbe vennünk, amit Isten végzett. Szeretett testvéreim és testvérnők, erről az ige szakaszról tudjuk, hogy Branham testvér sokat beszélt róla, sokkal többet lehetne még mondani, de hadd legyen Isten szelleme az, amely mindannyiunk számára átlényegíti ezt az ígét. Hadd gondolkodjunk el rajta, és hadd állítsuk szemeink elé, hogy milyen érzés lehetett az Úrnak, hogy nem sokat tehetett a rokonai és ismerősei között a szülővárosában. De mégis érzékelniük kellett valahogy, hogy van benne valami, hogy amit látnak, az a valóság, amit nem tudtak összeilleszteni egymással. De hálásak vagyunk Istennek, hogy megajándékozott bennünket kegyelemmel, testvérek és testvérnők. Ne nézzünk egymásra, ne a mindennapokban lássuk magunkat, és ezt meg amazt, hanem hadd tekintsünk arra, amit Isten végzett rajtunk. És akkor talán még néhány verset tovább, mielőtt imádkoznánk, azután elment tanítani a környező városokba. Azután magához szólította a 12-t, és elkezdte őket kettessével kiküldeni, hatalmat adva nekik a tisztátalan szellemek fölött. És megparancsolta nekik, hogy útjukra ne vigyenek magukkal semmit, csak egy botot, se kenyeret, se tarisnyát, se pénzt az övükben. De szandált kössenek a lábukra, de ne vegyenek két ruhaszoknyát fel. Továbbá így utasította őket, ahol egy házba beléptek, ott maradjatok, amíg tovább nem mentek onnan. És ha egy hely nem fogad be benneteket, és nem akarnak meghallgatni benneteket, akkor menjetek el onnan, és rázzátok le a port a talpatokról, tanúságul nekik. Elindultak tehát, és azt hirdették, hogy az emberek tartsanak bűnbánatot. Sok gonosz szellemet is kiűztek, sok betegeket megkentek olajjal, és meggyógyultak. Ez egy csodálatos ige szakasz. Megörvendeztet bennünket, és hálásak vagyunk Istennek, ahogy az elején is mondtuk, hogy beszélhetünk az ő ígéiről, de nem csak ennyi, hanem, hogy az ő ígéje felüdít bennünket, hogy az ő ígéje által meg vagyunk áldva, hogy az ő ígéje szól hozzánk, és olyan nagyszerűvé válik számunkra, hogy azt mondhatjuk, valóban úgy van, hogy a te ígéd a lábam szövét nekem, és te megáldottál minket a te ígéd által. Mert valóban úgy van, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje mindörökké megmarad. Most pedig hadd magasztaljuk és imádjuk őt az ő csodálatos és drága szavaért. Hadd álljunk fel erre. Uram, köszönjük neked ezt a kegyelmi órát. Uram, köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk, Uram, hogy imádhatunk téged, és a te szavadért is köszönetet mondunk, Uram, amely már szólt hozzánk. Uram, látjuk a te szavaidból, hogy mennyire megvetett, mennyire kiközösített, mennyire visszautasított, igen, hitetlenséget tanúsítottak veled szemben a te csodatetteid ellenére is, Uram. De adj nekünk kegyelmet, hogy ne utasítsunk mi vissza téged, hanem tanúsítsunk hitet. Uram, hogy életünk legnehezebb óráiban is bízzunk, hogy ne dobjuk el a bizalmunkat, ne fogyatkozzék meg a hitünk. Nem, Uram, hanem úgy legyen, mint Ábrahámnak volt. Ó, hűséges Istenem, ajándékozz meg engem ezzel, ajándékozz meg mindnyájunkat kegyelemből, és szólj hozzánk továbbra is, Uram. Ma este használd fel, Uram, testvéreimet, Uram, használd, akit akarsz. Uram, imádunk téged, mi közöttünk, halleluja. Dicsőítjük szent nevedet, amely minden név felett áll, Uram. Magasztalunk téged, és imádunk, dicsőség neked a báránynak. Igen, énekelni akarunk te rólad, dicsérni akarunk téged, dicsőséges nevedet magasztaljuk abban, Uram, és beszélünk is rólad, és bizonyságot teszünk rólad, halleluja is. Bizonyságot teszünk az embereknek is arról, amit teszel minden napjainkig. Áldj meg minket, és használj fel minket, Uram, mindegyikünket ott, ahol tudod használni. Üdvözítőm, cseleked meg mindnyájunkban, ez a mi kívánságunk és a mi imádságunk. Ne engedd, hogy ma este se távozzon, senki áldott ebből a termből, hanem áld meg a te népedet, még azokat is, akik ma este nem lehettek itt. Áld meg a te nevedért, ez az én imám. Halleluja. Amen. Amen. Helyet foglalunk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Egy mosollyal léptem előre. Rusz testvér két dologgal elszólta magát. Remélem, hogy mindenki jól értette mégis. Bizonyára ő maga is észrevette. Valaki elmehetne innen, és azt mondhatná, Rusz testvér azt kérte, hogy senki ne távozzon innen áldottan. És voltak éppen azt akarta mondani, senki ne távozzon el innen áldatlanul. Tudjátok, ti ismeritek a közmondásomat, akinek helyén van a szíve, az mindent helyesen ért meg. Ő pontosan tudja, nem csak azt hallja, amit hallhatóan érzékelhető, hanem a szívével követi, és még többet is megért, mint ami elhangzik. Így van ez. De amikor azt mondta, a testvérek akkor tovább fognak szolgálni, akkor már biztosan számoltam azzal, hogy nem szólta el magát, és úgy értette, hogy a testvérek előre jönnek és szolgálnak. Ezért egy kicsit elmosolyodtam. Szívből hálásak vagyunk Istennek. Semmi sincs a földön, ami legelőször történik meg. Azt hiszem, a Prédikátor könyvében az áll, hogy minden, ami van, volt és újra lesz. Isten újra előidézi azt, ami eltűnt. Ti, akik jól ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy egy helyen ez áll írva, hogy még az ő testvérei sem hittek ő benne. Ki ismeri ezt a bibliai ige szakasz? Hadd lássam a kezét mindannyian, minden bizonnyal. Nos, az összes kezeket nem láttam, de ki tudnám most gyorsan megadni gyorsan a helyet. Nem volt időm megnézni, de hiszem, ma este biblia óra van. És nem kell sietni a kereséssel, de örülnék, ha az együtt gondolkodás után megtalálnánk. Szeretnénk rövidre fogni magunkat a mondani valónkban, ha az Úr megsegít bennünket. Ugyanis nekem egyáltalán nincs mit mondanom ma este, és csak arra lettem emlékeztetve, amit az Úr mondott Pál apostolnak. Mégpedig az apostolok cselekedeteinek 22. fejezetében, a 18. versben, tett bizonyságtételében, a 22. fejezet 18. versében. Ott itt ez van megírva. És megláttam őt, amint azt parancsolta nekem, siess és menj ki Jeruzsálemből a leggyorsabban, mert itt nem fogják elfogadni tőled a rólam szóló bizonyságtételedet. Én pedig ezt mondtam neki, Uram, de hiszen ők maguk is jól tudják, hogy én magam voltam az, aki börtönbe vetettem, és megkorbácsoltattam a zsinagógákba azokat, akik hisznek te benned. És amikor a te tanúságtevődnek, Istvánnak a vérét kiontották, én magam is ott álltam, és élveztem azt. És őrködtem azok kabátjainál, akik elvették az életét neki. Mindazonáltal ő így válaszolt nekem, indulj el, kelj útra, mert messze el akarlak küldeni téged a pogányok közzé. Végül is Pál apostol olyan ember volt, aki nem volt ismeretlen Jeruzsálemben,
és azt a javaslatot tette az Úrnak, hogy éppen ott akarja hirdetni az evangéliumot, abban a városban, ahol a vallási élet, ugye, az érdeklődés középpontjában áll. És ha emberileg gondolkodunk, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, vajon nem lett volna képes Isten arra, hogy mindezeknek az embereknek a szívét úgy irányítsa, hogy azok egyszer csak a mellüket verték volna, és azt mondták volna, igen, ha így áll a dolog, és ez a Saul, akit mindannyian ugye ismerünk, ha ez most átélt egy megtérést, és ha az Úr kijelentette magát neki, akkor igen, akkor nem tehetünk mást, mint hogy higgyünk. Erre maga az Úr jelent meg neki, és azt mondja, siess, menj ki ebből a városból, sőt, még ezt a szókifejezést is használja, hogy a leggyorsabban, mert itt nem fogják elfogadni tőled a rólam szóló tanúságtételedet. Mi elgondolkodunk néha azon, hogy bizonyos dolgok miért történnek az egyik módon, mások pedig másképp. Még egyszer megismétlem, Istennek csak egy csekélység lett volna, hogy megnyissa Pál apostol előtt a legnagyobb ajtót Jeruzsálemben, hogy ezrek és ezrek hitre jussanak általa. De éppen ebben rejlik a titok, hiszen megtörtént már, hogy több ezren hitre jutottak.
Egyszer 3000 voltak, és ha jól tudom, egyszer 5000-ről van szó.
Nem igaz? Igenis, 5000, de nem Pál apostol szolgálatán keresztül.
Isten országában még Isten legnagyobb emberei esetében sem a vágyakozás szerint mennek a dolgok.
Istennek egy másik útja volt Pál apostollal.
És most, miután azt mondja, de Uram, hiszen te tudod, és ők is mindannyian tudják, és amikor Istvánt megkövezték, és kiontották a vérét, én ott álltam, én gyönyörködtem benne. Ezt nyíltan bevallja. Őrködött a ruhák mellett, és így tovább, amikor Istvánt kivégezték.
minden erejével meg akarta tenni, kizárólag emberi szempontból ez lett volna rá lehetőség. De hiszen már ezrek voltak, és ha még több ezrek hozzá csattolódtak volna, akkor éppen még több ezren lettek volna. És mi volt az Isten útja? Én el akarlak küldeni téged messze a pogányok közé. És amikor később elolvassuk a Galatákhoz írt levelet, azt írja, Pál és Péter
kézfogásban megegyeztek, és azt mondták,
te a zsidókért fogsz dolgozni, én pedig a pogányokért. Csak egy dolog vonatkozott a feladatára,
mégpedig az, hogy segítsen gondoskodni a hívőkről, a jeruzsálemi szegényekről.
Tehát nem úgy alakult, ahogy Pál apostol akarta, hanem ahogy az Úr elrendelte. De hiszen Jeruzsálemben már voltak az apostolok, Isten nagy emberei, Péter is ott volt, és sok
minden történt. Ezt az embert a pogányokhoz akarta Isten küldeni.
Ezért mondta neki az Úr, a te tanúságtételed én rólam nem
fogják elfogadni ebben a városban. Én elküldelek téged a pogányokhoz.
Indulj útnak, itt szó szerint ez áll, indulj útnak, mert el akarlak
küldeni téged messzire a pogányokhoz.
Ha mi rajtunk állna, azt hiszem ez a 28. fejezetben van, azt hiszem a másodikban, van itt egyáltalán 28. fejezet, igen, természetesen, igen, minden esetre az
valószínűleg az utolsó fejezet. Itt van az, ahol még az ő bérházában találjátok őt.
És az utolsó verseket adta
a 28. versben, amikor azt mondja, Pál apostol ezután két teljes évig maradt ott a saját bérlakásában, és mindenkit fogadott, aki meglátogatta őt. Ennél fogva teljes szabadsággal vagy korlátlanul hirdette Isten országát, és akadálytalanul tanítást adott az Úr Jézus Krisztusról.
A szolgálatát tehát végezte, nem azt, amit Pál apostol akart volna, hanem
ahogy az Úr akarta. Az üdvözítő előre megmondta Péternek is a következőket.
Amikor fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál, amikor megöregszel, és
más fog felvezni téged,
és oda kell majd menned, ahová nem akarsz menni.
Neki végig kellett menni ezen az úton, különben nem teljesedett volna be az írás szava, hogy a pogányok is bekapcsolódnak Istenünk üdvösség tervébe, mint Isten kegyelmének társ örökössei.
Már most,
ha mi Urunkra gondolunk, és elolvassuk az alábbi verset, hogy ő elcsodálkozott az ő hitetlenségükön.
Van
egy másik ige szakasz is, ahol elcsodálkozott az ő hitükön. Azt hiszem,
ez azzal a négy emberrel volt összefüggésben, akik leengedték ott az egyik bénát a háztetőn
keresztül, közvetlenül előtt a lábaihoz. De itt elcsodálkozott
az ő hitetlenségükön. És éppen ma olvastam valahol, amikor elkezdtek
kihirdetni az ítéletet, Korazin, Betsaida, és mindazokban a városokban, ahol sok minden és nagy dolgok történtek.
Azokban a napokban, ahol
semmi sem történt, azokban a városokban, ahol semmi sem történt,
nem hirdetett ítéletet. Az ítéletet ott hirdette meg, ahol a legnagyobb és a leghatalmasabb
dolgok történtek. És amikor most itt látjuk, hogy egyfelől az emberek tanúsítják,
hatalmas dolgok történtek, csodákat tett, betegek meggyógyultak,
és mégis annyira felzaklatottak lettek,
és elveszítették ítélő képességüket. Valószínűleg én már azok közé tartozom,
akik szeretnek egy kicsit foglalkozni azzal, amit az előttem szóló testvérek már elmondtak,
de nem lehet csak úgy figyelem kívül hagyni. Itt van az Úr az övei között,
és azt kellett volna mondani, hogy nekik kellett volna legjobban tudniuk.
Hiszen senki sem látott, hallott és tapasztalt annyit, mint ők maguk.
És mégis, ahogyan már kifejezés lett juttatva, emberileg tartották
figyelembe a dolgokat, és azt mondták, hát nem ez az ács, vagy az asztalos, a Mária fia, Persze, itt már kihagyták a történetből Józsefet, a dolgot amúgy is Máriának tulajdonították, és ezzel az ügy számukra el volt intézve. És akkor felsorolják a továbbiakban Jakabot és Józsefet, vagy hogy hívják, vagy Józsénak hívják az egyiket, meg Júdást és Simeont. Nem itt laknak-e nálunk a húgai is? Ekkor eszünkbe jutnak az Úr szavai, hogy kik az én fitestvéreim, és kik az én lánytestvéreim, és ennél fogva hangosan oda kiáltja tömegnek mindazok, akik Isten akaratát teljesítik, azok az én fitestvéreim, azok az én lánytestvéreim. De ők emberileg gondolkoztak, ő isteni módon beszélt. Az egyikben most tűnik fel nekem, bocsánat, hogy ezt a megjegyzést teszem, de éppen abban a szöveg összefüggésben volt, ahol azt mondta, hogy ezek az én fitestvéreim, és ezek a lánytestvéreim, akik az Isten akaratát cselekszik. Aztán ott van egy asszony a tömegben, aki azt kiáltja, üdvösek a mellek, amelyek tápláltak téged. És akkor arra gondoltam, hogy Istenem, micsoda dolog, senki más nem üdvös, egyedül Isten, és az üdvösség egyedül Jézus Krisztusban van. És azt gondoltam magamban, ember, valahogy az emberek mégiscsak emberileg ítélkeztek. És tudjátok, ha most megtalálnám azt az ígét, valamikor még ment, most már nem. Lukács 11. Itt az van írva, a Lukács 11, a 27. versben. Amikor így beszélt, egy asszony a sokaságból felemelte a szavát, és így kiáltott oda neki. Üdvösek az anya mély, amely kihordott téged, és a mellek, amelyek tápláltak téged. Ő pedig így felelt, sokkal inkább üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik hallják az Isten ígét, és megtartják azt. Tessék! Én bocsánat, majdnem azt mondtam volna, ez volt tehát a katolikus szellem kezdete. Itt egy nő valamiképpen kiapál valamit a tömegből, és már is üdvözíteni akarja az illető asszonyt. De hiszen, amint ezt már elég sokszor hallottuk Branham testvértől, ő csak az eszköz volt, csak az a helyszín, akin keresztül Isten belépett ebbe a világba. És az Úr majdnem félbeszakította őt, és visszaszólt neki. Ő pedig így felelt neki, sokkal inkább üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik hallják az Isten ígét, és megtartják azt. Nem az anyamé, amelyik valakit kihordott, és a mellek, amelyek tápláltak, hanem az, amit Isten megtehetett bennünk az ő ígé által. Ez az, amiben az üdvös állapot rejlik. És sok ilyen passzust lehetne venni, de éppen mert itt az emberek a külsőségeket tartották szem előtt, ők megfeledkeztek arról, hogy mi történik. És annyira felzaklatottak lettek, hogy elveszítették ítélő képességüket vele kapcsolatban, és azt mondták, nos, itt vannak a testvérei, húgai, Mária, stb. Ezzel számukra el volt intézve a dolog. És az is van írva tovább, hogy ott aztán nem tudott csodát semmit tenni, kivéve, hogy néhány beteget meggyógyított kézrátétellel. Úgy van, hogy nagyon meglepő, hogy még maga mi Urunk esetében is azok hitén mullott valami, akik meghallgatták őt. Mennyivel inkább mi szegény, szánalmas, ügyetlenek, akiknek alapvetően semmi jelentőségünk nincs. És mi volt a helyzet Branham testvérrel? Hányszor hangsúlyoztuk már itt ezt? Az Úr angyala így szólt hozzá, ha el tudod érni, hogy az emberek higgyenek neked, akkor semmi sem állhat a te imádságod útjába. És ez esetben is az volt a helyzet, hogy a saját népe nem tudott hinni. Az emberek eljöttek a világ minden tájáról, és a saját népe nem tudott hinni. A hit Istennek a dolga. Vagy megadatik az embernek, vagy nem adatik meg. Boldog lehet az, akinek ez a hit megadatik. És ha ez a hit Isten által lett kimunkálva, akkor az ember nem fog zavarodott helyzetbe kerülni. Amennyiben valaki Jézus Krisztusban hívővé vált, valóban, teljes szívből hívővé, akkor nem kerülhet zavarodott helyzetbe. Zavarodott helyzetben csak azok kerülhetnek, akik a külsőségeket látták, akik részesei voltak a lelkesedésnek, akik felszólaltak akkor, amikor az emberek arról beszéltek, hogy nagy dolgok történtek, gyógyulások történtek, emberek tömegei gyűltek össze. de amikor hirtelen meglettek nevezve, hogy ezek az ajándékok, a betegek gyógyulásai,
a csodák és a jelek, minden megtörténik, és mégis házasságon kívül született, ugye?
Né, szóval ez az esetet nem tudjuk felfogni. És olyan zavarodott helyzetbe kerültek, hogy beleőrültek. De hála legyen Istennek, hogy nem mindenki zavarodott bele, és nem mindenki ütközött meg rajta, hanem vannak emberek,
akik megtapasztalták Istent a szívük mélyén.
És még egyszer mondom, aki valóban Isten oldalára állt,
és akit Krisztus magával ragadott, annak minden a javára fog szolgálni.
Azt minden, ami történik vele, közelebb fogja vinni
Istennel, és nem emberi szemmel fogja megítélni a dolgokat, hanem becsukja a szemét,
és megnyitja a szívét. És a szellem által aztán mindenkinek
egyen-egyenként feltárul, hogy miről is van szó tulajdonképpen.
És ami Urunknak azt kellett mondania, a próféta sehol sem számít kevesebbnek,
mint a szülővárosában, a rokonai és a családjai körében.
Természetesen ez így volt, és ez így is maradt, így is fog maradni. Mit mondjunk mi?
Akik nem vagyunk, és soha nem is leszünk próféták. Ez egy nehéz
élethelyzet. Tudjátok, néha azt mondják az emberek, ó, ha Isten veled van,
akkor semmi sem állhat az útadba, és így tovább, és így tovább. Nemrég
hallottam azt hiszem egy prédikációban, hogy Branham testvér ezt mondja, vagy írja bizonyos testvéreknek
Dél-Afrikában. Azt mondja, az ítélet napján azoknak a lelkeknek
a vérét meg fogják követelni tőletek, akik az én szolgálatom révén
hitre jutottak volna. Mert ti voltatok azok, akik
megakadályoztátok a visszatérésemet. Ezt a helyzetet képzelje csak el egy ember magának.
Sőt, Isten még azt is megmutatta neki, hogy vissza fog térni,
hogy hatalmas dolgok fognak történni. És volt ott egy valaki,
aki a kormányban annak egy része volt, ő értesítette a konzulátust,
és azt mondta, ha ez az ember vissza akar jönni, ez nem szabad, hogy megtörténjen.
És már is meg lett akadályozva. Isten ilyen nagyszerű embere.
Ugye mindannyian azon az állásponton lennénk ma este, és azt mondanánk, na hát nem tudta volna
Isten egyik napról a másikra eltemettetni ezt az illetőt.
Nem tudta volna Isten létrehozni, hogy útat készítsen, és a kormányban lévő embereknek egyszerűen
rájöjjenek, hogy ez egy semmire kellő, aki meg akarja őt akadályozni, és így
előkészítse az útat. És Istennek egy embere,
mi hisszük, én személyesen hiszem, hogy Branham testvér minden bizonnyal a legnagyobb Isten embere volt,
aki valaha is élt a Földön, és hogy minden bizonnyal olyan rendkívüli megbízatást
kapott, mint senki másnak nem adatott. És én így gondolkodtam erről.
Noé tisztában volt azzal, hogy mit mondott neki az Úr,
és ezzel hazaköltözött,
és bejutott a dicsőségbe. Ábrahám tisztában volt azzal, amit Isten neki mondott.
Elaludt, békében nyugszik. Nekünk ebben az időben
megvan mindaz, amit Isten az elejétől a végéig
minden prófétának és apostolnak mondott, amit rajtuk keresztül kijelentett,
Isten egész munkáját összefoglalva,
a szemünk elé kaptuk tárva, és nem csak ennyit, mindazokat a kijelentéseket az ígéből,
amit a proféták maguk sem értettek meg még akkor, amikor beszélték.
Ebben a körlevélben, ami majd megjelenik, most nagyon röviden
megemlítettem. Hiszen a proféták maguk sem tudták, hogy mit mondjanak.
Nem gondolkodtak rajta, különben megszólaltak volna.
És határozottan úgy is van ez, amikor egy Istentől adott igazi profécia elhangzik.
Ha valakinek még gondolkodnia kell a felett, hogy mit is mondjon, azt felejtsétek el.
Az ilyesmi egy ember akaratából származik. Egy profécia nem emberi
megfontolás vagy mérlegelés, hanem a Szent Szellem által adott igazi sugallat.
És csak ezen nyugodhat meg teljes mértékben Isten áldása. De látjuk,
hogy az Úr Jézus maga,
ahogy mindannyian hallottuk és elolvastuk a bevezető ígében, egyáltalán nem tudott semmit véghez vinni az ő szülővárosában.
Az emberek annyira zavarba jöttek, hogy beleőrültek. És tudjátok, amikor Branham testvér egyszer megkérdezte, hányan vannak itt, akik kívülről jöttek. Hirtelen azt mondja, ha jól látom, körülbelül 98%-a az embereknek, az összegyűlteknek. És aztán felteszi a kérdést, hol vannak az emberek, akik Jeffersonville-ben laknak.
És éppen Jeffersonville-ben volt egy prédikátornő,
akinek óriási közönsége volt. És én magam elolvastam az egyik könyvét
a korábbi években. És ez a nő mindenféle forrásból merített bölcsességet,
és természetesen sok mindent lábra is állított.
Noha, Istennek volt egy rendkívüli embere, és itt láttuk a mi Urunk esetében is, láttuk ezt a Pál apostol esetében is. Az üdvözítő azt mondja neki, menj el innen, mert a te bizonyságtételed én rólam nem lesz elfogadva.
Az Úr maga tovább kell, hogy menjen, mert ott nem tud semmit sem tenni.
Branham testvér, amit már említettük, Isten olyan nagyszerű embere,
és mégis a hittől függ minden, hogy az emberek szívében kell legyen a hit.
Most eljutottunk a közvetlen kérdéshez.
Lehetségesnek tartjátok-e azt, hogy Isten még egyszer kimunkálja az igazi hitet mi bennünk, hogy ne csak reménységünk legyen, hanem ennél több?
A reménység egy olyan dolog, ami van, és holnap már nincs. És most úgy értem, megvagytok egy győződve Isten előtt arról,
hogy imádságban hozzá tudunk fordulni, és hogy még nem vesztettük el a belé vetett bízalmunkat,
és hogy talán még azt is meg kell tanulnunk, hogy különbséget tegyünk egyszer az isteni és az emberi között. Még önmagunkban is, mindenki önmagában. Tudjátok, nem
csak az emberek, akik ott állnak el, itt állnak elől, hanem amint azok az emberek esetében,
akik éppen a legnagyobb galátságot követte el, és a látogatója mindent hallott, az ajtó előtt állt,
és még látta is, és egyszer csak valaki kopogtat az ajtó. És ugyanaz az ember,
a kép az imént rommászúzott mindent, köszönti a testvért, és azt mondja, ó, halleluja, halleluja,
örülök, hogy eljöttél.
És persze, mivel egy olyan emberről volt szó, aki olyan nyílt szívű volt, azt mondja,
a halleluját megspórolhatod magadnak, előbb szedd össze a szilánkokat, amiket az előbb gyártottál.
És igen, van ilyen, valóban van ilyen. Nem csak azokat
a testvéreket lehet hibáztatni, akik előre mennek, hanem mindannyiunkra
vonatkoznak a mondottak. Emberek vagyunk, és emberek is maradunk,
amíg meg nem látjuk azt, amit most még hiszünk.
De az egyetlen dolog, ami a tét, az egyszerűen Isten ügye. De hiszen nem rólad és
rólam van szó, mint egyénekről, hanem a munkáról, Isten gyülekezetéről, Jézus Krisztus testéről, a vérrel megvásárolt sokaságról,
és ennek az isteni munkának a befejezéséről, a tökéletesítéséről van szó, amelyet úgy hiszem, még ebben az időben meg fogunk látni.
Vajon számíthatunk-e arra, hogy Isten még egyszer kinyilatkoztatja magát?
Vajon számolhatunk-e azzal, hogy ismét meg fog áldani?
Megvan bennetek ez a hit erre? Néha, amikor itt vagyunk, és imádkozunk,
nem lehet pontosan tudni, de talán nincs meg bennünk a lehetőség, hogy ezt így
kifejezésre juttassuk. Amint tudjátok, mi, akik prédikálunk, akik hirdetjük az ígét,
mi rá vagyunk utalva a hitbéli imádságra,
és mi is csak emberek vagyunk. És ha nincs visszhang az emberek részéről,
és a prédikáció már nem eszközöli ki a hitet, és az imádságok nem szállnak fel Istenhez,
akkor hamar megtörténhet, hogy úgy érezzük magunkat, mintha mind a négy kerék
kipukkadt volna. és a leginkább ki akarnátok szállni, hogy megnézzétek, mi történt. Nem mintha valahogy azt várnánk, hogy az emberek lendületet adjanak nekünk, vagy mondjuk, kérlek, egyáltalán
ne említsetek meg minket a imáitokban, hanem mondjátok egyszer köszönetet Istennek, ha azt hisztek, hogy kiáll a szavai mellett, hogy tudjuk, hogy nem hiába hirdettük az ígét, hanem hogy valahogy hitben be lett fogadva. Én a korábbi években nem éreztem ezt annyira ennek a szükségességét, de most már szinte függ tőle az ember.
És éppen ezért lett feltéve a kérdés is, hogy el tudjátok-e hinni, hogy az Úr ismét megmozdítja az eget és a földet, hogy ismét megteszi azt, amit ígéretben adott, és bizonyára ennél még többet is, mint ahogyan a múltban is tette. Talán sok mindennek meg kellett történnie ahhoz, hogy ez a Szentírás szava is beteljesedjen.
A tanítványnak nincs külön sorsa mesterénél, és a szolgának sincs külön sorsa a gazdájánál,
és még sok mindennel más is több. De hadd helyezzük bizalmunkat az Úrba,
és képzeljétek csak el, ha odajöttek volna megváltóhoz, és azt mondták volna,
nos, ide figyelj, te csak úgy megjelensz itt, és a testvéreid, és a húgaid, ők sem hisznek, és te így, itt vagy egyedül, és a testvéreid nincsenek itt, és a húgaid sincsenek itt, de hiszen ismerjétek a Bibliában ezt az ige szakaszt. Még egyszer hadd mondjam, hogy megvan írva, és az ő testvére nem hittek benne. Megtaláltátok az ige verset időközben. Testvérnő, te megtaláltad, mondd ki, kérlek.
János 7, az 5. vers. Igen, itt van. A János 7. részében az 5. vers.
Hadd olvassam fel vele együtt a 4. verset is.
Mert bizonyára senki sem munkálkodik elrejtetten vagy titokban, amennyiben nyilvánosan
érvényesíteni akarja magát. Ha egyáltalán egy ilyen munkát akarsz végezni,
akkor mutasd meg magadat nyilvánosan a világnak, mert még az ő testvérei sem
hittek benne. Nagyon bonyolult volt a helyzet, még a mi
Urunknak sem volt nagyon-nagyon jó. Kívülről nézve azt mondhatta volna,
bizony, ők mind otthon maradnak, én pedig most itt vagyok egyedül a szolgálatban,
mit fognak szólni az emberek? Ő egyáltalán nem gondolt arra, hogy mit fognak mondani az emberek.
Isten volt az, aki rajta keresztül szólt, hiszen ő volt a testben megjelent Isten, hiszen még nem is volt képes arra, hogy emberileg ítélkezzen.
Isteni módon ítélkezett, és járta a maga útját.
Ahol befogadták őt, ott hagyta, hogy befogadják, ahol elutasították, ott hagyta, hogy elutasítsák.
Senkire sem erőltette rá magát, hanem járta a maga útját, és olyan szépen van írva tovább.
Akkor Jézus így válaszolt nekik, az én időm még nem jött el,
de számotokra természetesen mindig alkalmas az idő. Igen, az én időm még nem érkezett el. Mindennek megvan a maga ideje és a maga helye, értelme és célja. Legyen,
hogy Isten megáldjon benneteket, igazán megáldjon benneteket kegyelmének gazdagságából.
Nagyon is könnyű, különösen a megpróbáltatások idején bedobni a törülkőzőt,
elállni a munkától, de így nem lehet csatát megnyerni. A hit harcát
Isten segítségével a végsőkig meg akarjuk vívni, és az van megírva, hogy aki
kitart a végsőkig, az meg lesz koronázva.
És azzal megajándékozott bennünket itt az Úr, hogy elmerüljünk az ő ígéjében.
Isten kegyelméből mind a mai napig egyetlen egy mondatot sem ejtettem ki a számon, egyetlen testvér vagy bárki ellen sem. Mindent Istenre bízok, ő az igazságos bíró.
Ő nem csak a külsőt látja, hanem a belsőt is.
És a mi imánk, az én imám az lenne, hogy Isten megajándékozza mindazokat
kegyelemmel, akik az ő tulajdonai, és vezesse őket, hogy elérjék a célt.
Egy dolog biztos, ha megkülönböztetjük az Úr testét,
és kegyelemmel rendelkezünk Isten előtt, akkor úgy érezzük, hogy Isten szeretetében
össze leszünk kötve, és összekapcsolódunk.
Ahol nincs meg ez az isteni kapcsolat, ott valami nincs rendben.
Ennek meg kell lennie, előfeltétel, és ez csak is a Golgotai kereszt által jön létre. És a kereszten vagy a keresztnél van a teljes megbékélés és a teljes megváltás. Nem marad semmi elintézni való, amiről beszélni lehetne. Minden a feledés tengerébe lett vetve, mindörökre. Kiengesztelődés Istennel, a bárányvér által, a Golgota keresztjén. És az Istennel való kapcsolat a kereszten keresztül történik, és az egymással való kapcsolat is a kereszten keresztül történik. És mindazoknak, akik a kereszt alatt megtalálják magukat, megvan a kapcsolatuk Istennel, és megvan a kapcsolatuk egymással is. Közösségben vannak Istennel, közösségben vannak egymással. És aki a keresztet a középpontja állítja, az látni fogja a ráerősítve a vádlevelet is, és látni fogja a lefolyó vért is. De ahogy mondtam, ezt egyedül az Úrra kell bíznunk, mert senki sem segíthet a másikon,
senki sem képes megrendszabályozni a gondolatokat, mindenkinek úgy kell megállnia Isten előtt, ahogyan van. De egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy továbbra is az Urat fogjuk szolgálni, és pedig mindenünkkel, ami bennünk van, amíg el nem érkezünk oda, hogy meglássuk azt, amit most még hiszünk. Hadd áldjon meg Isten mindannyiunkat, hadd ne nézzünk a külsőségekre, hanem valóban úgy tekintsünk az Úrra, mint Pál testvér, Brenem testvér, és Isten minden szolgálja. Ők járták maguk útját, meg volt a küldetésük, aki jött, az jött, aki ment, az ment, maga az Úr is ezt a szörnyű helyzetben volt. És el tudom képzelni, hogy ott megszakadt a szíve, amikor a végén még azt kellett mondani a 12-nek is, ti is el akartok menni tőlem. A nagyszerű dolgok és a szolgálati évei után milyen borzalmas, milyen szörnyű lehetett neki. Ti mindannyian nem is tudjátok ezt átérezni. Senki sem képes erre. Talán én egy ezred részben. Talán megérthetem, mit jelenthetett ez a mi Urunknak, aki annyira szerette az embereket, szeretetből kiragadta őket. És megbocsájtott neki, megkegyelmezett nekik, meggyógyította őket, szabaddá tette őket, és hirtelen kiürült a terem, és a sokaság már nem volt sehol, nem volt körülötte. És azt mondja az ő tanítványainak, ti is el akartok menni tőlem? Aztán jöttek a dicsőséges szavak, hová mehetnénk, csak neked vannak szavaid az örök életre. Hová mehetnénk, hogy meghallgassunk magunknak valamit? Idő és benzinpocsékolás lenne. De hiszen ez mostanra már nagyon drága lett. Azt hiszem, tartozunk annyival Istenünknek, hogy elmenjünk ahhoz, aki elhívott minket, aki megáldott minket, aki szólt hozzánk, aki velünk van. Ő továbbra is meg fog áldani, beszélni és munkálkodni fog az ő Szent Szelleme által.